Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Most ismét Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Az idő nem túl szép, de remélhetőleg feldobjuk a saját hangulatunkat egy kis Raptors talk-kal, hogyha nem csal az emlékezetem.
Így van, de azért meg kell kérdeznem, hogy hogy sikerült ez a bizonyos születésnapi hétvége?
Szuperül sikerült. Volt egy ilyen elég barbár masszőr, aki elég túrán kezdődő, hogy jött egy srác. Ugye nekem egy másik masszőrrel szoktam masszíroztatni magam, aki nő, és kicsit én ebben a szempontból ilyen kicsit ilyen puszi vagyok, és nem nagyon bírom, hogyha valaki szétgyúrja a hátamat. Bár az elméletem megvan rá, tehát, hogy nem én vagyok igazából kislány, hanem egyszerűen nekem érzékenyebbek ugye az ilyen kis fájdalom receptoraim, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy nekem egyszerűen jobban fáj, mint másoknak, és csak ez lehet az ok.
Nagyon jó.
Sose fogja kiderülni, hogy ez igaz, vagy sem. Na mindegy, ez a srác, ez hát szólni kellett neki időnként, vagy nem is kellett szólni, nem hallotta a jaj beszélkelésemből, hogy egy picit vegyem vissza. És hát mondta, hogy nálam még vannak durábbak is, hogy nem tudom, hogyha egyszer olyan keze alá kerülnék, akkor mi lenne, valószínűleg nem kelnék fel onnan többet. De amúgy remek volt, jókat kajáltunk, de most nagyobb a diétemre is figyelek, annyira nem szaladt el a ló velem, mint amennyire gondoltam előzetesen, úgyhogy szerintem nem is nagyon híztam, nagyjából itt tartottam a súlyomat, de most vissza a kőkemény diétában, meg a hétköznapokban, úgyhogy ennyi, long story short.
Na, minden esetre akkor ez egy jó kis wellness hétvége volt. Van-e bármilyen hozzáfűzni valód esetleg a Heat és a Charlotte Hornets csapataihoz, akikről ugye beszélgettem Gobodics Tomival és Lepsényi Petivel?
Nagyon jól összeraktatok mindent, azóta sikerült meghallgatnom. Ugye Tomi hát nem véletlenül az egyik legjobb vendégünk, és ugye vicceltem, hogy egyszer elpatkolok, akkor őt szeretném a helyettesítőmnek. Reméljük, hogy nem kell kiderülni ilyen dolognak. Minden esetre tényleg jól összeraktatok, és ahogy egyébként az általában lenni szokott, egyetértettünk volna a legtöbb dolog a kapcsolatban. És hát nyilván a Heat a legdurvább vinná a csapat most gyakorlatilag több veteránnal és egy olyan Larryval, aki még mindig zseniális, de nagyon-nagyon öreg, mint az országút. Úgyhogy tényleg az egyik legizgalmasabb csapat lesz jövőre. A Heat jövőre, hát ugye gyakorlatilag egy másfél héten, vagy két héten belül elkezdődik a bajnokság. Most hétvégén, mert vasárnap ugye előszezon meccs lesz, amit szintén alig várok. Úgyhogy ja, ügyesek voltatok.
Jó, hát akkor meg se kérdezem, hogy egyetértesz-e azzal, hogy a Heat akár top 1 védekezés is lehet a ligában, ugye olyan óvatoskodva mondta be ezt Tomi, én megmondtam, hogy dehogy nem, de ez a max potenciáljuk.
Abszolút, hát ugye Lowry az egyik legalul értékeltebb ilyen floor general védő, és ugye egyébként floor general is, tehát támadásban is és védekezésben is, és persze már nem annyira jó védő egyéni one-on-one szituációkban, mint régen volt, de hihetetlen adja van a csávónak. Ő tényleg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen Chris Paulnak mondjuk a 80%-a, amikor a legjobbját nyújtja, és szerintem ez nem túlzás, főleg, hogyha ugye belegondolunk abba, hogy pár százalék mennyit dobhat egy játékoson, tehát hogyha mondjuk a 90%-os képességről átugunk a 100%-ra, akkor már lehet egy teljesen más játékos fogunk látni. Szóval lehet, hogy még túlzás is a 80%, és igazából a 90%-a Kyle Lowry annak, ami Chris Paul, és ilyen formán egy hihetetlen érték lehet. Nyilván nagy kockázat, de most mit tud csinálni a Heat egy döntő szereplés után, ha nem kockáztatni megint, mert nyilván vissza akarnak jutni, és újra felén egy csúcsra, ami Rálinak egyébként személy szerint szerintem hihetetlen ilyen legacy booster lenne, mint vezető, és hát ő amióta LeBron ott hagyta őket, ő nyilvánvalóan azért egy kicsit ebbe. Ezt el is mondta le, és nyilatkozta utána, hogy picit így, hát butthurt volt. fogalmazzak, és neki ez óriási elégtétel lenne, ha ő bajnokcsapatot tudna csinálni LeBron nélkül.
Igen, minden esetre a mentalitásban annó nem lőttünk nagyon mellé a Floridai Mesék című adásunkban, aki esetleg kihagyta volna azt az adást, az akkor gyorsan hallgassa meg újra. Ha már Lowry, akkor ma Toronto Raptorsról beszélünk csak, mert utána egy kicsit most már reagálunk a hírekre, Ben Simmonsra, és ha marad idő a végén, akkor még van egy ilyen érdekességünk, érdekes témánk, amit át lehet pakolni későbbre is, de az pedig a statisztikákkal foglalkozik, egyáltalán azzal, hogy az alapstatisztikákkal tulajdonképpen mi is a baj, és akár a fejletebb statisztikákkal is mi a baj, és mit hogy kell a helyén kezelni szerintünk. Tehát van egy ilyen téma a talomban, ha ma nem jut rá idő, akkor is hamarosan majd feldobjuk. Azzal kell kezdenem, hogy a Kyle Lowry időszak az egyrészt ugye a legeredményesebb volt, és messze a legjobb a Toronto történelmében, másrészt egy elképesztően hát fun statisztikával lehet legjobban fémjelezni. Ugye van a Vegas over-under, amiről mi is szoktunk annyiban beszélni, nem úgy, mint a többi podcast, nem szoktunk végigmenni, hogy over vagy under, mert inkább más szempontból közelítjük ezt meg, de mindig meg szoktuk mondani, hogy mik a legjobb betjeink, legjobb tippjeink, amit megfogadnánk, hogyha éppen játszanánk. És a Vegas over-underrel szemben Lowry 9 éve alatt a Raptors 8-1 over volt. Egészen elképesztő szerintem. Tehát ez a statisztika megmutatja azt, hogy a Raptors mennyire alulértékelt volt folyamatosan, és hogy mennyire fölül tudták ezt múlni. És ez nem akarom a fölül teljesítés szót használni, mert a 8-1 az már nem fölül teljesítés.
Abszolút egyetértek, és visszacsatolnék arra, hogy Kyle Lowry is mennyire alulértékelt volt. Mit veszített ugye vele a Raptors? Hát valószínűleg egy olyan játékost, aki arra késztett minket, hogy közel jövőtökkel kapcsolatban a tervet is ugye teljesen átírjuk. Tehát az, hogy őt elengedték, az egyértelmű jelzés, és már igazából nyilván a tavalyi szezon is egyértelmű jelzés volt a rebuild felé, de ez most már így akkor végleg, úgymond tudatosodott mindenkiben. Kérdés itt tényleg az, hogy Masai majd hogyan halad innen tovább. Most a liga egy picit ilyen hát padhelyzetben van, nagyon kevés az a csapat, aki úgy tudna cserélni nagy szerződésű játékosért, igazán komoly játékosokért, például egy Bradley Beal-ért, vagy mondjuk egy olyan játékosért is, aki újra lehet esetleg Pascal Siakam, mert ugye ezt a státusz, hát egy picit az előző szezonban azért ha nem is elveszített, de legalábbis arra készített minket, hogy átértékeljük egy kicsit. Uh-huh. És ez nyilvánvalóan egy mozgó terv, tehát Masai az a típusú vezető, akinek nincs betonozva minden, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ő honnan mozog előre tovább innen. Én további cseréket várok, és azt, hogy tényleg úgymond magához ölelje, ugye van ez az embracing kifejezésként, Masai és a Raptors is azt, hogy ez igenis egy rebuild, és legyen egy teljes rebuild, és nem fogunk úgymond egy seggel ugye két lovat megülni, vagy két seggel egy lovat, ahogy ugye tévesen a podcastban mondani szoktuk.
Sok fog azért azon múlni ezzel kapcsolatban, hogy a Raptors hogy kezd, mert ugye azért annyiban ismerjük Masait, hogy ő ezt a teljesen kihúzom a dugót történetet, és mondjuk OG Ananobit is elcserélem, vagy nem tudom, tehát ilyen szinten nem fogja csinálni. Viszont, hogyha meg jól kezd a Raptors, úgy, hogy ugye Pascal Siakamról tudni kell, hogy novemberben tér csak vissza ebből a bizonyos válműtétből. Ha ennek ellenére is jól kezd a Raptors, akkor viszont ugye megint más lesz a lányzó fekvés, és lehet, hogy a Raptors drukkereknek annak kéne drukkolni, hogy ez ne történjen meg, mert a cserék elsősorban Fred VanVleet és Pascal Siakamot érinthetik, és azt gondolom, hogy ha egy tényleges rebuildbe megyünk bele, akkor őket is kell, hogy érintsék. Na de ne szaladjunk ennyire előre, először is kezdjünk ott, hogy volt egy draft, ahol kihúzta a Raptors negyedik helyen általános meglepetésre Scottie Barnes-t, és akkor azért alaposan megkritizáltuk ezt a picket. Nyilván Suggs, akit egyel később a Magic húzott, vagy inkább az ölükbe hullott, egy biztosabb tipnek tűnik, egy Brandon Roy-szerű playmakernek, már méltattuk ugye a Magic adásban őt. Barnes ezzel szemben egy olyan játékos, aki 6-7 magas, hogyha jól emlékszem,
még 6-9.
Meg 6-9 Barnes? Lehet, igen. Hogy 6-9. Minden esetre egy olyan valaki, aki gyakorlatilag a dobáson kívül mindent tud, majdnem, hogy már most nyilván rá fog majd egy-két év épülni ezekre tapasztalatban, de már most is elképesztő védőnek tűnik, és azért ismertek, ritkán mondok ilyet rukiról, meg Zoli, meg soha, tehát, hogy egy nagyon durva védőnek tűnik már most, és majd meglátjuk, hogy ez azért NBA-ben, a pályán hogy néz ki, de nagyon jól passzol a méreteihez képest, van labda vezetése, jól lát a pályán, jó döntéseket hoz, ezt várják Scotty Barnes-tól, és a Draymond Green hasonlat sem rossz tulajdonképpen rá, ha bár nyilván nem azt állítom, hogy garantáltan fel fog érni arra a szintre, de egy ilyen típusú játékost választott végül a Raptors, és hát azt vették nyilvánvalóan a fejükbe, hogy ezt a csávot megtanítjuk dobni, mert hogy viszonylag fiatal, ezt még ők úgy érzik, hogy meg tudják tenni, és hát nem nagy képűség azt mondanom, hogy a Raptors volt az elmúlt 5 év, de lehet, hogy az elmúlt 6-7 év legjobb fejlesztő csapata az egész ligában. És mivel ez így van, ezért tulajdonképpen Scotty Barnes-ban, ha tényleg megtanul dobni, akkor akár sztár, de nem akarom csak elsuttogni, hogy szupersztár potenciális lehet, és végül is erre ment a Raptors, és már ez is egy ilyen jelzés, nem Zoli, hogy akkor ez inkább egy rebuild, mert azért választhatták volna a magasabb padlóval és biztosabb NBA, hát jó karrierrel rendelkező Jalen Suggs-t.
Így van, és ez inkább érdekesség, aztán majd rátérünk a konkrét elemzésére is ennek a fiatal játékosnak, de ugye a Raptors eddig kétszer választhatott a negyedik pikkel, fennállásuk során az egyik az ugye Chris Bosh volt, a másik pedig Anton Jameson, akit ugye később Vince Carterért cseréltetek, és egyébként mind a két játékos All-Star lett, ugye még az Anton Jameson is, aki nyilván azt mondanád, hogy ez a maxa Scotty Barnes-nak, akkor az csalódás lenne, de ő is azért kétszeres All-Star volt, és hát ugye tudjuk, hogy Bosh egy First Ballot Hall of Famer lett végül, First Ballot volt, azt hiszem első.
Igen.
Kivitték. Nyilván ez csak egy ilyen anekdotikus érdekesség, nem is feltétlenül fontos. Ami sokkal fontosabb, hogy Barnes lenyűgözte a Raptors, és itt a lenyűgözés szó az tényleg pontos szóhasználat, mert tényleg ez történt. Hát lenyűgözte a Raptors stábját a workout alatt. Nem csak egyébként a hihetetlen fizikai adottságaival, mert arról tényleg külön beszélünk, hogy ugye 6 láb 9 magas, tehát olyan 2 méter 4-5 centi körül, hogyha cipőn nélkül nézzük, akkor is hozzá 2 méter 3, tehát bőven 2 méter felett van, és van egy iszonyú durva wingspanje, egy center wingspanje gyakorlatilag, ugye 7 láb 3, ami hát ilyen 218 centi, hogyha jól váltottam át így fejbe. Hát rohadtul mozgékony, tehát ugye mit tudunk, center hossz gyakorlatilag, iszonyú mozgékony. Nekem már eszembe jut egy Giannis is, fizikai adottságokra csak hozzáteszem. Bár egyébként lehet, hogy Scotty Barnes most nem annyira nyers, mint ugye Giannis volt, de Giannis vegyük is ki, mert ő tényleg egy olyan hihetetlen sztori, amit nem biztos, hogy meg lehet ismételni még egyszer. De Draymond Green nagyon-nagyon jó példa, mert védekezésben tényleg az, hogy ugye ez a switchability több pozíciót is tudja egyszerre fogni. Barnes tényleg az a típusú játékos lehet, akire igaz az az egyébként sokszor elmondott, de általában a baromság, amire azt mondjuk, hogy 5 pozíciós védő.
Igen, igen.
Mert ő tényleg 5 pozíciós védő lehet, és nem azt mondom, hogy minden ajándék, ami támadásban történik majd a következő 2-3 évben az ő fejlődését illetően, mert ez nyilván nem, tehát neki fejlődnie kell támadásban is majd, de az első naptól kezdve gyakorlatilag egy olyan játékosatok lesz, akire lehet számítani védekezésben, akire lehet számítani lepattanózásban, akire lehet számítani playmaking terén is, és akit rá lehet rakni az ellenfél legjobbjára. Nyilván egyébként ez persze OG lesz továbbra is, de ha véletlenül úgy alakul, és OG mondjuk falt problémába kerül, akkor akár újoncként megpróbáltad ezt a dolgot. És ami még nagyon fontos, hogy már most ugye jönnek ki a campről a hírek, az első hírek, hogy ő tényleg egy hihetetlen pozitív újonc, és nem csak egyébként Raptors forrásból, hanem más játékosok is ezt gondolják róla. És már most kezd egy olyan reputáció kialakulni, hogy ő tényleg egy nagyon jó melós, és pontosan tudja, hogy miben kell fejlődnie. Ugye eddig tényleg csak pozitív dolgokat láttunk róla, hallottunk róla, és nekem tetszett egyébként a Summer League játék is, úgyhogy nagyon-nagyon optimistán várom azt, hogy mire lehet ő képes az újon CV-ben.
És anélkül, hogy bármilyen más igazoláson végigmennénk, alapból abba gondoljunk bele, hogy mivel Pascal Siakam nem lesz ott az elején, ezért Scotty Barnes-nak gyakorlatilag lehet, hogy ilyen 25-30 percekkel kell számolnia rögtön az első meccsen. Tehát ez nincs kizárva, meg lesz a lehetősége a Raptorsban, és Nick Nurse azt nyilatkozta egyébként a média napon, hogy konkrétan ne a statokat nézzük vele kapcsolatban, hanem hogy mennyit játszik. Mert ugye Nurse azt majd tudja, hogy ha elég jó, akkor játszatja. Tehát, hogyha ő tényleg 30 percet játszik, akkor valamit nagyon jól csinál. Kíváncsi leszek. Egyébként a Raptors még 2 darab választáson van túl, ha már itt a draftról beszélünk. Az egyik Delano Benton, a másik pedig Johnson, mindjárt mondom, David Johnson, aki two-way-t kapott csak, pedig őt várták ilyen nagyobb tehetségnek, aztán Benton győzte meg jobban a Summer League alatt a Raptors. Bentonról érdekesség, hogy ő kanadai, és ezzel az első kanadai választása drafton a Raptors franchise-nak, ami elég durva adat egyébként, mert ha belegondolunk, akkor emlékeim szerint most már azért több, mint 20, lassan inkább 25 év felé megyünk a Raptors franchise történelmében. 96-ban jött azt hiszem a Raptors, és Benton pedig egy ilyen nagy lakli, aki, hogy is fogalmazzak, csak gyakorlatilag egy olyan irányító, olyan wing irányító, mint amilyen Bembry volt, hogy úgy tud sok mindent, de dobni nem. Az a baj, hogy Benton messze nem akkora tehetség, mint Barnes, és még ha Barnes-szal kapcsolatban bizakodóak is vagyunk, és megvárjuk azt az egy-két évet, hogy valamennyire megtanul-e dobni, és csak utána mondjuk azt az értékítéletet, hogy oké, teljesen fakezű, Bentonnál sokkal jobban aggódok ezzel kapcsolatban, és nem is akarok egy második körösről egyelőre ennél többet beszélni, de magát a sémát figyeljétek meg, hogy Benton egy nagy playmaker, aki elvileg tud védekezni, stb. Stb. Ugye Barnes-ról is gyakorlatilag ezt mondtuk, és van még egy pár ilyen játékos a Raptorsnál, tehát ha belegondolunk, akkor Siakam is valami hasonló. Ja, nem pontosan ilyen, meg Siakam megtanult valamennyire dobni, de van egy ilyen séma, hogy a Raptors fel akarja építeni gyakorlatilag ezt a modern, ilyen középmagas, 1-5-ig switchable, mindenki tud elől mindent, bár talán senki sem igazán durván elit benne kategóriájú csapatot. Megint egy érdekes ilyen kísérlet folyik majd a Nurse Lab, és nagyon kell rá figyelni szerintem, mert akitől láttuk ezt eddig, az a Clippers volt, és a Clippers egyébként rohadt ígéretes projekt. Most nyilván lehet mondani, hogy nem lettek bajnokok, és a tavalyi évet nehéz is megmagyarázni, az ideit könnyebb, ugye Kawhi sérülésével, de minden esetre van potenciál az ilyen típusú csapatokban, és Bostonban is azért valami hasonló lehet majd az irány, bár ott még azt el kell mondani, hogy ott még igazából ez csak a két big wing miatt mondjuk, még nem jött el ezeknek a játékosoknak a gyűjtése. Én kíváncsi leszek, hogy a Raptors hosszú távon ezt a struktúrát akarja fenntartani.
Igen, ez jó kérdés, és egyébként, hogyha beszéljünk a másik két rookie-ről, akkor ezért azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy Delano Benton, aki ugye Nebraska-ba játszott, szintén én azt gondolom, hogy ígéretes lehet. Amit ugye elmondtam el, hogy vicces, hogy az első kanadai, aki draftoltatok, bár persze, hogyha belegondolunk, akkor végül is logikus, hiszen a draftolandó játékosok azért nagy többség általában amerikai szokott lenni, vagy nemzetközi, és nem feltétlenül ugye kanadai. Nagyon jó fizikai adottságai vannak neki is egyébként, és hát hogy is mondjam, tehát ő is ugye nagyon magas, és ráadásul ugye hát egy irányítókészségű játékos, irányító gyakorlatilag egy nagyon magas big irányító, ami hát azért szintén nagyon ritka, és talán már egyébként egyre kevésbé ritka, tehát ő is érdekes lehet. Persze neki dominálnia kell majd elsősorban, én azt gondolom, hogy a G-liget az első hetekben, hónapokban, ugye azt hiszem two-way szerződésen van már a legelejétől, ugye?
Nem, ugye Johnson kapott two-way szerződést, Banton megkapta.
Valószínűleg Banton is azért megy majd a G-ligbe. És hát Johnson is egyébként ebbe a big wing kategóriába, ugye 6-5, ugyanez ebbe a stílbe beleillik, amiről beszéltél, és ebbe a prototípusba.
Az a durva.
Messze ilyen típusú játékosat akar.
Igen, de valahol még Svi Mikhailuk is beleillik, ugye ő az egyik nyári szerzemény.
Valamelyik ő is, igen.
Tehát ő is azért tud egy kicsit kreálni, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire kell majd neki. Hát azt láthatjuk egyébként, még van egy pár olyan játékos, aki lehet, hogy már nem lesz a keretben, például Sam Decker, még nem garantált, Isaiah Bonga még nem garantált. De például Bonga is ilyen játékos, ha belegondolsz, szóval, hogy itt valamit elkezdett gyűjteni a Raptors. Hát azt is meglátjuk, hogy kimaradott, de minden esetre a séma az egyértelmű. Gary Trent Jr.-t meg meghosszabbított a csapat, 16 milliós éves szerződés. Őszintén szólva ez alapból egy túlfizetés, kétségtelenül, ugyanakkor Gary Trent Jr. 22 éves. Most lesz 23, azt hiszem, de ez egy önmagában fontos adat, hogy ez a játékos teljesen reálisan fejlődhet még, úgyhogy egyelőre túlfizetésnek érzem, ugyanakkor egyrészt a piac is ez diktálta, másrészt pedig itt egy valóban fiatal játékosnak adott a Raps egy nagyobb szerződést, és ez például bejött egyébként anno Anunobinál is, de bejött a többieknél is, úgyhogy egyelőre lehet reménykedni abban, hogy Gary Trent Jr. itt meg tudja majd tenni a következő lépést, ráadásul szerintem a játék ideje is meg lesz hozzá.
Az elmúlt másfél évben én azért láttam olyan dolgokat Gary Trent Jr.-ről, amit nem feltétlenül gondoltam volna. Tehát nem csak a 44 pontos meccsre gondolok, de több 30 plusz pontos meccse is. És én látom benne azt a támadójátékost, aki fejlődni tud. Én valahogy úgy láttam őt egyébként jelen pillanatban, hogy talán pont a védekezése kicsit túlértékelt, mert ott szerintem nem annyira jó, mint esetleg, amit a korai reputációja engedett volna.
Hallod, Zoli, lehetséges, hogy ha esetleg Dame Lillard és McCallum mellett jobbnak tűnik a védekezése.
Igen, mondjuk ez is abszolút lehetséges, viszont támadójátékban meg a másik dolog igaz, mert ugye ott szintén, hogyha elővetjük megint Lillardot és McCallumot, hát ott hogyan bontakozol ki? Ugye nem nagyon van a kezedben a labda, és egyáltalán nincs kezedben a labda, és Gary Trent Jr. szerintem többre képes, mint az, hogy spot-up shooter legyen, mert egyébként szintén rohadt jó, és potenciálisan elit lesz később. Nem is feltétlenül értek egyet azzal egyébként, hogy ez túlfizetés. A jelenlegi teljesítményed lehet, viszont szerintem már a kerebben a szezonban megmutathatja, hogy ő igenis ér ennyit, és nagyon jó lehet akár majd cserébe is. Nyilván itt vissza kell csatolni arra, hogy mi lesz Siakammal, mi lesz Freddyvel, mert én nyilván Masai azt fogja csinálni, amit Masai fog csinálni, ami gyakorlatilag tehát senki más nem fogja befolyásolni, úgymond, ső eldöntés az úgy lesz, viszont én nagyon remélem egyébként, hogy minden játszik nálatok, mert nagyon komoly pikkeket, nagyon komoly értékeket lehetne még szerezni, és tényleg végleg beállni abba, nem végleg nyilván, de átmenetileg a tankoló vonatra, ami főleg egyébként a jövő évi draft nagyon-nagyon érdekes, olyan magas embereket, olyan modern magas embereket lehetne draftolni Bász mellé, akik olyan hihetetlen fitek lennének mellé, hogy nagyon tényleg. Tehát.
Kíváncsi lennék erre az útra is. Mondom, azért összességében ez nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezt látni fogjuk idén.
Hát én se, igen.
Van egy ilyen eshetőség, maradjunk ennyiben.
Igen, ezért lenne jó tényleg egy nagyon rossz kezdés.
Igen.
Mondhatok ilyen.
Így van.
És akkor meglátjuk, hogy onnan mondjuk egy 1-8 vagy 1-9-es kezdés, és onnan merre indultok, mert az tényleg érdekes lehet.
Ugye a Lowry sign and trade-be ide került Dragic és Achiuva, és Dragicról kell egy kicsit külön beszélnünk majd Dallas vonatkozásban, meg szintén csere vonatkozásban, de beszéljünk most arról, hogy a Raptors tavaly hát eléggé szenvedett azzal, hogy Aaron Baines és Alex Len volt a két centere, mind a ketten bőven alul teljesítették azt, amit akár reálisan lehetett volna tőlük várni, főleg Baines nyilván. Viszont most Cam Birch és Precious Achiuva lesz, és azt gondolom, hogy ez egy jelentős upgrade egyébként. Főleg azért, mert Birch, ugye a Raptors centernek általában csak mozgékonynak kell lenni, meg érteni, hogy mi történik a pályán, és néha napján akár eldobni egy triplát, ez Birch megcsinálja, ezt tavaly is megcsinálta, nagyon jól nézett ki Birch-el a Raptors, amikor teljes, hát nem tudom, volt három ilyen meccs körülbelül, de amikor a teljes Raptors kiállt, és Birch volt a center, úgyhogy ez is szerintem pozitívum, meg Achiuva azért egy tehetséges játékos, én nem várom azt, hogy bármelyikük majd valójában kezdőcenter szintre fel tud érni az NBA-ben, tehát ez mind a kettő egy-egy jó cserecenter, Achiuvának nyilván van azért erre esélye, de ez egy alapból egy nagy erősítés tavalyhoz képest, és a másik az, hogy nem Tampába fognak játszani. Ebbe azért gondoljunk vele, hogy hazatér a Raptors. És ha már a jó kezdést vagy rossz kezdést mondtad, azért most ki fog derülni az, hogy a tavalyi szezonban ez mennyit számított, mert ugye emlékszünk arra, hogy Tampában konkrétan megnyitották az emberek előtt az elsők között a stadiont, majd a Raptors 3 hét múlva bezárta, mert az emberek fel nem nekik drukkolt. Ami érthető, nyilván, de különben meg azt nyilván egy-egy ilyen, hogy is mondjam, csak egész szezont idegenben töltötték a játékosok. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz nézni a Raptors teljesítményét, mert ha van csapat, akinél el tudunk képzelni nagyon széles skálát, hogy honnantól meddig végezhetnek a szezonban, attól függ, hogy ez hogy alakul, akkor az a Raptors.
Mindenképp, és egyébként a Chiuvára visszatérve, ő is abszolút belélik ebbe a moldba, amit ugye szeret Masai. Persze nem modern kivitelben, de belőle is szerintem ki tudtok majd hozni valamit. Nyilván ez a valami valószínűleg egy ilyen 10 pont körüli, de dupla-duplát, legalábbis 36 percre lebontva mindenképp dupla-duplát átlagoló játékos, aki hát hajtani fog minden meccsen, és azért pozitív lesz összességében mindenféle szempontból. A Draghi sztori az nyilván nagyon érdekes, mert ott, hát, hogyha már így marad a szezonra, akkor mindenképpen érdeke lehet a Raptorsnak, hogy minél jobb színbe tüntesse fel.
Uh-huh.
És én akár azt is el tudnám képzelni, hogy bizonyos meccseken kezdene Freddy mellett, de eleinte azért valószínűleg ugye egy csere irányító és egy csere dobóhátvéd poszton lesz, de olyan 28-30 perc körül azért játszatni kell, hogyha tényleg fel akarod úgymond megint srófolni az árat. Bár, mint hogyha ezt a Dragicért kapjunk egy első körös dolgot, mint amit nem tudom, láttam valami, hogy négyszer esküszöm. Persze nem történt meg annyiszor, de mindig ez volt a cél az elmúlt években. Aztán nyilván a Heatnél ugye a play-off-ba is nagyon jó teljesítmény nyújtott. Nem tudom, hogy még egyszer összejöhet-e ez, hogy tényleg, hogy annyira jól játszik, hogy valaki ad érte egy első köröst, engem meglepne azért.
Igen, itt ugye a nagyon érdekes storyline, vagyis hát ilyen vonal az, hogy egyértelmű, hogy ő Dallasba szeretne menni. Luka mellé, lenne is helye, kellene is nektek egy ilyen irányító. Viszont a Dallas és a Raptors tárgyalt is, tehát erről jöttek ki hírek, meg arról is, hogy a Raptors azért meg akarta kérni Dragic árát, és amikor a Dallas nem volt hajlandó megadni, akkor azt mondta a Raptors, hogy bocs, akkor tehát csak szeretett szolgálat címen, meg hogy átvegyük Powell szar szerződését, úgy nem. És hát nem tudom, hogy ez változik-e majd, ez a frontvonal. Az biztos, hogy amit mondasz, hogyha Dragicért lesznek érdeklődők, hogyha Dragic úgymond úgy áll eladó sorban, hogy jól játszik, akkor az önmagában a Dallast is olyan lépés felé kényszerítheti, hogy mondjuk Moses Brown beadják, vagy egy olyan értéket, amit a Raptors el tud fogadni, mint érték, mert szerintem Powellnek az egyetlen értéke az, hogy kanadai, és csak ezért nem fogja átvenni a Raptors. Úgyhogy ezek az érdekes részek Dragicnál, hogy majd vajon ki tudja elkényszeríteni valahogy a Toronto azt, hogy ő érte értéket kapjon, mert szerintem egyébként, hogyha éppenséggel itt jár le, és itt játszik Dragic, az se fogja nagyon zavarni a Raptors-t.
Hát főleg akkor nem nyilván, igen, hogyha nem tudnak úgymond értéket csinálni belőle, mert ugye a piac most azért eléggé trükkös, és nem sok csapatnak van egyáltalán pikje, ugye a win-now módban lévő contenderek közül, akiknek így érdekes lehetne Dragic, nem sok olyan van, amelyik tudna egyáltalán picket adni érte, azt hiszem ezzel nem mondtam hülyeséget.
Nem sok, az biztos. Úgyhogy majd azért lássuk meg azt is, hogy alakul ilyen szempontból a szezon, hogy kinél lép fel irányító poszton, hiány, stb. Tehát ezt nyilván csak később tudjuk megítélni. Na hol végezhet ez a klub, mert elképesztően nehéz szerintem azt belőni, hogy mi van akkor, hogyha mondok egy kezdőt, Fanfleet, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Pascal Siakam, és mondjuk legyen Cam Birch, de bárhova tedd be Scottie Barnes-t, bárhova tedd be Achiuvát, még Malakai Flynn is jó védő, igen, erre felemegyek ezzel a történettel, hogy tulajdonképpen, ha nem adják el elől a labdákat, akkor ez egy top 5-ös védekezés is lehet. És ha ez egy top 5-ös védekezés lesz, akkor is fel kell tennünk persze a kérdést, hogy a francba fog ez félpályán pontokat szerezni ez a csapat, hogy Fred VanVleet önmagában egyedül elég kevésnek tűnik, hogy egy hatékony offense legyen, de Nick Nurse-től láttuk azt, hogy is fogalmazzak csak, megvannak a kreatív útjai arra, hogy ne süllyedjen mondjuk bottom 5-ba a csapata támadásban se, és szinte bármilyen csapat. Úgyhogy igazából a max potenciája ennek a csapatnak, mondjuk egy 5. hely védekezésben és egy 16. hely támadásban, az viszont egy kőkemény playoff csapat. És nem erre fogunk szerintem egyikünk se tippelni, csak szerettem volna jelezni, hogyha a Raptors véletlenül 46 győzelemmel a 6. helyen jut be keleten a playoffba, én azon nem fogok meglepődni, ha bár ahhoz mindennek össze kéne állnia.
Nem tudom, engem azért meglepte, ez a top 5-ös védekezés is, hát papíron nyilván minden lehetséges, és ugye korábban azért az identitásotok éveken keresztül ez volt, egy nagyon jó védőcsapat. Én azért ebben nem hiszek. Tudom, hogy a tavalyi szezonból nem kell feltétlenül kiindulnunk, de ott ugye olyan 15. hely környékén voltatok a védekezésben. Top 10 elejét, top 10, 11-12, úgy értettem a top 10 elejét, az lehetséges, de nem hiszem azt, hogy annál sokkal jobbak lettek, vagy hogy egyáltalán akarnátok sokkal jobbak lenni, meglátjuk.
Na hát igen, de ez a másik véglet, ugye, mert azt is akkor mondjuk el, Raptors rosszul kezd, esetleg egy-két cserével, kiültetésekkel, Siakam csak december végén jön vissza, ezt megtolja ezt a szekeret Ujiri és a stáb, és tankol, és akkor viszont a Raptors akár mondjuk alulról a 4. is lehet keleten, vagy alulról a 3. is, hogyha a Detroit vagy a Cleveland mondjuk nagyon belejön. Tehát, hogy ennyire széles ez a skála. Az egyiknél 45 győzelmet mondtam, a másiknál megmondok mondjuk 30-at.
Igen, és én inkább azért az, a kettő között látom a legvalószínűbb, mert hogyha nem fog a csapat tényleg elcserélni mindenkit mondjuk a cserehatáridő után, akkor szerintem ilyen 35-36 győzelem körül fogtok megállni, ami kicsit ugye ilyen senki földje, de ez szerintem a legvalószínűbb a jelenlegi keretben. Aztán meglátjuk, de én körülbelül ide tippelnélek benneteket, ilyen 35-36 győzelem, és hát azért az a talán még a tizedik hely környéke.
Nem, meg lehet technikailag, de...
Technikailag, de valószínűleg igen, alatt egy picivel, tehát ilyen. És akkor mondjuk jönne még egy ilyen tizedik hely környéki pick talán a következő drafton, ami hát szinte nem lenne feltétlenül rossz, de nyilván azért álmodozik az ember, és top 2, az elég komoly lenne, de én sem láttam azt egyébként, hogy annyira rossz lesz a Raptors.
Igen, most én megnéztem, hogy jól emlékszem el, és igen, én 36 győzelmet írtam be a Raptorsnak, tehát nem tudok mást mondani, mint te. Most már megvan egyébként a kis táblázatom, kitöltöttem, hogy ki mennyi győzelmet szerez majd, úgyhogy most már tényleg egész pontos számot tudok mondani saját tippjeimre. Én is 36 győzelemre tippelek, én azt gondolom, hogy nem sikerül majd olyan jól a rajt, illetve nagyon vékony ez a csapat, és nem elég, hogy Siakam sérülten kezd, ha itt a fő 2-3 ball handlerből megsérül bárki, akkor támadásban instant egy bottom five. Tehát odáig visszamegy simán a Raptors, és azt még nem nagyon lehet túlélni az alapszakaszban.
Igen, azt akartam mondani, hogy szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesznek jobb védőcsapat, de aztok egyértelmű, hogy jobb védőcsapat lesznek, mint amilyen támadó.
Igen.
Tehát azért az szinte borítékolható.
Na, akkor beszélgessünk egy kicsit, ha már itt a Dragic szituációt elemeztük, egy, hát nem azt akarom mondani hasonlóról, de van valaki, aki szintén azt mondta, hogy nem nagyon szeretne játszani abba a csapatba, ahova elvileg a szerződése köti. Ez Ben Simmons. Ezt az egész szagát szerintem, kedves hallgatók, 99%-a naponta követi, és azért nagyon röviden összefoglalnám, Ben Simmons nem akar megjelenni a training campben, sőt a városba se utazik oda, sőt a barátainak, csapattársainak is megmondta, hogy ne jöjjenek el hozzá, és ne kezdjék el győzködni, mert meghozta a döntését. Olyanokat nyilatkozik, hogy az Embiiddel közös kettősüknek már lefőtt a kávé, de közben persze jóba van Embiiddel. Ben Simmons jelen pillanatban úgy tűnik, hogy büntetéssel, pénzbüntetéssel kezdi ezt az idényt, mert hiába, hogy a szerződése olyan, hogy azt hiszem 25%-át az idei fizetésének már megkapta, még akár a büntetés arra is vonatkozhat. Zoli, erről te írtál is külön, de a lényeg az, hogy Ben Simmons jelen pillanatban egy olyan helyzetbe került, amit még soha nem láttunk senkitől, és én azt gyanítom, hogy nem is nagyon fogunk.
Pont így nem, igen. Azért voltak már játékosok, akik nem kezdték el a training campet. NFL-ben egyébként ez nagyon-nagyon gyakori, NBA-ben sokkal-sokkal ritkább. Volt már ilyen egyébként, hogy valaki nem kezdte el, de nem ilyen szintű, nem ilyen neves játékos. Úgyhogy nagyon érdekes, és egyébként az extra, hogy a Sixersnél azért nyilván tudták, hogy hát most ők nem nyilatkozhatják le, de senki a játékosoktól a vezetőkön át az edzőig, hogy ténylegesen mit gondolnak, ugye Ben Simmonsról, mindenki próbálta szépíteni dolgokat. Ugye jött először Doc a nyilatkozatával, és most gyakorlatilag a training camp első napja a média day alatt is figyeltek arra, hogy nem mondjanak semmit, ami tényleg még tovább zúzhatja le ugye Simmons csereértékét, de egyértelműen ki volt adva az ukáz, és ehhez képest, ami nem kéne, hogy meglepő legyen, de hogy jött ugye Ben Simmonstól ez az Embiid quote, ugye Emiken keresztül, hogy hát ő egyébként már nem érzi azt, hogy egyáltalán ez a duó működhet, és ezzel egyszer, mint végleg ugye kimondva azt, hogy én már nem akarok semmit, de tényleg, tehát konkrétan Embiiddel sem akarok együtt játszani, és nem hiszem, hogy ez működni fog. Tehát ha véletlenül mondjuk egy valami olyan megoldáson törte volna a fejét Mori, hogy nem tudom, hogy elcseri Harris-t, és próbál odavinni még egy shooter Simmons mellé, hogy, és megígérni neki úgymond, hogy még szabadabban játszhatsz, és nem kell tényleg ezért dobálnod, akkor nem tudom, hogy erre bármilyen jelső volt, de most már nyilvánvalóan ez is teljesen kuka, és az a problémája nyilván a Sixersnek, hogy nekik azt kellene sugallni, hogy Ben Simmons amúgy most nem elégedett, de ő egy ragyogó játékos, és egy olyan szintű franchise talent, akiért hát többi csapatnak komoly ellenértéket kéne adni.
Pontosan innen fúj a szél, igen.
Ki a franc gondolja ezt így jelenleg?
Igen, tehát azért itt nagyon-nagyon durván megindult a népharag Simmonssal szemben, ami olyan szempontból érthető, hogy ez egy túl drasztikus húzás, és nyilvánvalóan rengeteg ember van, aki nem bírja elképzelni azt, csak úgy tud gondolkozni, neki van munkahelye, azt csinálja, amit mond a főnök, és ez mi? Ezt értem, hogy miért van. Azért itt egy kicsit más a helyzet. Egyébként úgy a klasszikus értelemben a liga a főnöke. Ben Simmonsnak, tehát az NBA alkalmazottja egy franchise-on keresztül, de ami legfontosabb, hogy Ben Simmons le is nyilatkozta, hogy leszarja a pénzt, csak nem akarott játszani. És már most is life-changing, tehát abszolút életét megváltoztató pénzkeresésén van túl már mostanra. És ha most az elkövetkezendő 200 millió dollárból bukik egy 5-10 milliót a következő pár hétben akár, inkább hónapban, én nem hiszem, hogy leszarja. Én nem gondolom azt, hogy ezek üres szavak. Viszont az a baj, hogy azt viszont nem méri fel ő, hogy így a saját cseréértéke csak lejjebb és lejjebb megy. És nyilván a csapat pedig mindent elkövet, ahogy te mondtad, és össze-vissza hazudnak, tehát félreértést ne essék. A csapat már el akarta cserélni Ben Simmons rögtön a szezon vége után, és nem kaptak olyan ajánlatot, amiért Mori rábólintott volna a cserére. Hát nem az történik, hogy a csapat most kap észbe, hogy na, akkor nézzünk körbe a piacon. Hát már mikor kijöttek a tárgyalások a Minnesotával, a Sacramentoval? Ezer éve tudunk róla. Tehát magyarán a csapat is össze-vissza hamukázik azzal kapcsolatban, hogy most akkor Simmons amúgy visszavárják, meg azért várják vissza, mert nem kaptak jó ajánlatot. És azt nem akarják megtenni, hogy bele legyenek kényszerítve úgymond, hogy egy viszonylag rossz vagy csak közepes ajánlatot elfogadjanak. És ez egy lehetetlen helyzet, mert ebben a szituációban senki nem fogja odaadni a fele királyságát Simmonsért.
Igen, és hát az is egy jó kérdés, hogy miben bízik most a Sixers, tehát ők hogyan jöhetnek ki ebből jól, mert én egyszerűen nem látom magam előtt, hogy. És ez rávilágít arra, hogy mennyire a player empowerment, hogy mennyire a játékosok uralják a ligát, az most tényleg kijön, mert ki a franc akar cserélni a jelenlegi Simmonsért, aki ugye így viselkedik, és nyilván akivel kapcsolatban amúgy is rengeteg kérdőjel van, hogy mennyire lehet köré ugye playoff offense-t építeni. Egyszerűen, és ehhez képest meg ugye Móri azt hiszi, hogy hát én most egy kétszeres, nem tudom hányszoros All-NBA meg háromszoros All-Star játékos cserélek el. De hát ő kurvára nem ezt a játékos cserélje. Akkor is, hogyha ezek az eredmények ténylegesen ott vannak Simmonsnak a rezuméjében. Ő akkor sem ezt a játékos cserélje, hanem egy olyan játékos cserére, akiről már mindenki úgy gondolja valószínűleg, hogy ezek az elismerések hát legalábbis megkérdőjelezhetőek voltak, de lehet, hogy teljes mértékben érdemtelenek, és a modern mai NBA-re akkora kérdőjel van ugye a feje felett Simmonsnak, hogy egyszerűen az tényleg nehéz berakni egy konkrét rubrikába, ami az értéket illeti, és Mori meg berakta egy konkrét rubrikába, ő komoly fiatal prospektet és rohadt egy pikket vár, ami teljes mértékben irreális ezen a ponton.
Még a pikket sem feltétlenül, vagy azt is csak tovább cserélve. Én úgy hallottam, hogy konkrétan teljes win-now mód, tehát ha pikket is kap, azt is egyből akkor cserélné tovább egy olyan játékosra, aki segíthet.
Én olvastam olyat, hogy pikkeket is akar, ugye rengeteg pikket. Egyébként ezen a ponton biztos, hogy beérne azzal, maximum utána még ugye felhasználnak azokat.
Tehát igen, igen.
Most már nyilván nem az lesz, hogy kap két borderline all-star tökéletes rollpért egy Ben Simmonsért, amit alapban egyébként szerintem még szintén egy rossz csomagnak tartott volna. Tehát ő valószínűleg egy hasonló, egy olyan státuszú játékost vár vissza, amilyen nem tudom, Simmons másfél éve volt, de hát ez hogy, meg honnan? Meg miért akarna bárki ugye egy ilyen játékost elcserélni Ben Simmonsért. Nagyon nehéz a szituáció, és mondom, nem látom azt, hogy a Sixers hogyan jön ki ebből jól, mert még hogyha Ben Simmons meg is gondolja magát, és akkor újra beáll a sorba, és elkezd edzeni és játszani, akkor mi van? Akkor hogyan fogod ezután feltornászni az értékét? Vagy akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg megint, és akkor az meg, ugye van ez a mondás, hogy azt hiszem Einstein mondta, nem biztos, hogy Einstein, hogy az őrültségnek az a fokmérője, vagy abban mutatkozik meg, hogyha ugyanazt és újra csinálod, különböző eredményt várva.
Igen, 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 csodálkozó, hogy nem lesz más az eredmény, igen. Azt hiszem, így van az idézet. Pontosan.
Ha megint nekiindulnak ötödjére is a Simmons NBA duo, főleg azok után, hogy Simmons elmondta, hogy egyébként ez a duo szar, és nyilván akkor már ő se íz benne, annak aztán meg tényleg, mert annál az is jobb, hogyha elcseréled a semmiért.
Igen, ez a kérdés itt, hogy jobb-e, ha elcseréled a semmiért, vagy például az is kérdés, hogy mondjuk egy McCallumot vajon bedobott-e valaha a Portland, mert lehet, hogy most utólag azt mondanám, Fili, hogy bocsi, akkor ehhez térjünk vissza, vagy hogy D'Angelo Russell-t bedobta a Minnesota, még akkor is, hogyha D'Angelo Russell-lel erős kérdőjeleink vannak, de egyébként hasonló kérdőjeleim lennének McCallummal is, ezt hozzáteszem.
Tehát, de akkor már nem tudom, akkor már egy buddy, valami találjunk olyan Buddy Hield csomagot. Buddy Hield Bagley.
Buddy Hield Bagley. Hát azért, igen, ez majdnem, hogy mínuszos érték.
Hát jó, de
ez az a baj. De hát, hogy azért
van,
azért
van egy shootered, meg van egy fiatalod, akiből még este kilet.
Értem, igen.
Egyébként én is adom, hogy Halliburton-t se adnék már érte oda. Nem
hiszem, hogy egyébként ugye. Most ezt egyébként még nem járunk ott, de ezt nem muszáj elmondanom, hogy vicces módon szerintem a Fox, DeAndre Fox, Simmons cserének lenne értelme mind a két csapat részéről.
Hát, nem tudom.
Nyilván Fox... most nem fogja felajánlani Foxot a Sacramento, ezt értem, hogy az asset management szempontjából most nem lenne jó, de egyébként, hogyha megnézed azt, hogy Sacramento-ban marad elég irányító, ugye most draftolt és eddig szuperül kinéző Mitchell, valamint Halliburton, és ráadásul rohadt jó shootinggal lenne körbevéve Ben Simmons, akkor én, az ott stimmel.
Értem, mit mondasz, de én nem azt mondom, hogy látom a Superstart Foxban, de látom a top 15-ös játékost, és Simmons szerintem annak ellenére, hogy top 20-ba raktuk évekig, sokkal-sokkal magasabb plafonja van szerintem Foxnak, mint Simmonsnak. Ez nem is lehet kérdés ezen a ponton. És hát a Sacramento drukkerek nyilván felkötnénk magukat, hogyha megkötnénk.
Az biztos. Igen, abszolút csak teoretikusan mondom, hogy igen, tulajdonképpen oda illene Simmons, és tulajdonképpen Fox meg baromira illene Philadelphiába.
Hát is stilisztikailag meg csapatban, igen egyébként, de asset management, meg úgy egyébként státusz, mostani státusz szempontjából egy őrült hülyes csere lenne a Kingsnek. Ami egyébként persze hozzájuk is illene, tehát egyébként meg elején a sorba, úgyhogy végsebb.
Welcome to Sacramento gyakorlatilag az egész világnak, nem csak Simmonsnak. De hát nyilván a Sacramentót későre hagyjuk, amennyire tudjuk, mint ahogy a Minnesota-t is, mint ahogy a Portlandet is, és a Philly-t is, és majd jövünk hát a többi csapattal itt szépen lassan, már nincs sok hátra, viszont most egy olyan témát szeretném, ha elővennénk, így nem fogunk nagyon részletesen belemenni a dolgokba, de a mi a baj a statisztikákkal, mert régóta szerettem volna ezt a témát egy kicsit így boncolgatni, mert hogy ha megnézitek, kedves hallgatók, azt, hogy a mai napig egy kicsit azért a fő statok koordináta rendszerében mozog szerintem még az NBA világ, akkor elég furcsa lehet az, hogy még mindig úgy ítélünk meg valakit, hogy mondjuk mennyi pontot dob, vagy mennyi asszisztot ad, mennyi lepattanót szerez. És mi a baj például a ponttal? Hát nagyon egyszerű, nyilván sokszor elmondtuk, az a baj a ponttal, hogy önmagában nem mutatja meg, hogy mennyi kísérletből, milyen hatékonyan teszi. Tehát például mondjuk a pontnál könnyű dolgunk van, mert azt mondjuk, hogy megnézzük a TS százalékot, és megnézzük esetleg a usage százalékot, ami szintén egy kicsit bajos statisztika, mert ugye nem veszi bele a playmakinget, hanem csak az eldobott labdákat és a turnovereket veszi bele, de azért a usage százalék is olyan, hogy mindenkire ugyanazok a kritériumok vonatkoznak, tehát valamilyen viszonyítási rendszert ad, és azt mondjuk valaki szerez 25 pontot 60 százalékos TS-sel nagy usage mellett, akkor az valóban egy hatékony pontszerző, valóban egy jó játékos. Ez magától értetődő. De például mi a helyzet az asszisztal? Mert ugye Zoli, elég sokat beszélünk arról, hogy az assziszt szám önmagában nem feltétlenül jelzi azt se, hogy ki mennyire jó passzoló.
Így van. Sőt, egyébként az assist to turnover ratio sem, mert ugye az meg a ball handlinget és a ball handling labdaladásokat nem kezeli túl jól. Így már talán kicsit spoilerezve lelövöm a point, hogy a legjobb az, amit tehettek, hogy megnézitek ezeknek az ötvözetét, és külön-külön megnéztek mindent, és bár mi is egyébként van egy pár olyan ilyen kompozit statisztika, ami ugye összegyűjtő statisztika, amiben hiszünk, és amit használunk, de mindenfelé és kicsit szkeptikusan, egy kicsit szkepticizmussal kell állni. Mert mondom például tényleg egy jó példa, mondjuk tegyük fel egy peak Jason Kidd, aki alig fejez be ugye a festéken belülről, viszont nagyon-nagyon jó passzoló, és az a dobásai, meg a pontjai nagy részét ugye ilyen standstill jump shot-tal szerzi, ami ugye azt jelenti, hogy állok egy helyben, megkapom a labdát és rádobom. Vagy mondjuk egy Russell Westbrook, aki a pontjai, nem tudom, volt, hogy 40-45%-et ugye a festőken belül szerezte. Mit jelent ez? Az, hogy átmegy ugye az embereken labdakezeléssel, kreatív labdakezelés, cseleznie kell, crossoverek, betörés, ahol 2-3-an időnként megpróbálják elvenni tőle a labdát, és ugye az a probléma, hogy az assist to turnover ratio például az ilyen labda eladásokat nem kezeli külön, hanem ő mindent egybevesztett. Hány labda eladásod volt, azt ő jelzi, és ezért például az assist labda eladás kapcsolata is egy érdekes dolog, mert ott is külön azt kellene nézni, hogy passzból mennyi labda eladásod van, illetve ball handlingnél mennyi labda eladásod van.
Valóban, illetve az assist is érdekes ilyen szempontból, hogy egyszerűen a betörni képes játékosoknak az assist kiosztása, nehéz ezt mondani, de könnyebb, hiszen behúzódik a védelem, magára tudja rántani, és ez nyilván az ő érdeme, de például az, hogy ő mennyire jó passzoló, tehát egy Jason Kidd jobb passzoló volt, mint Westbrook, mégis mind a ketten 10-11 asszisztos szezonokat hoznak. Egyébként Westbrook jó passzoló, tehát mielőtt még szó érni a ház elejét, abszolút jónak tartom, csak most pont Jason Kiddhez hasonlítottuk, aki ebben minden idők egyik legjobbja. Amit mindenképpen még a figyelmetekbe ajánlanánk ebből a szempontból, az a potential assist statisztika, ami most már az NBA statszon fenn van, tehát a potential assist, illetve az assist százalék. Az assist százalék meg azt mutatja meg, hogy amikor pályán van, a csapata kioszt X assistot, annak hány százalékát osztja ki ő. És ez azért jó statisztika, mert ugye ugyanúgy csak a végső gólpaszt, és nem a hoki assistot, stb. Nézi, de hogy ki az, aki a legtöbb ilyen jellegű döntést meghozza, hogy akkor beadja, kiadja, extra paszt ad, tehát hogyha például ez az assist százalék valakinál magas, akkor az általában egy okos játékos. Például egy Joe Ingles-nél magas az assist százalék, pedig nem ő a de facto irányító, ugye. Szóval ezeket tudnám javasolni. Mi a helyzet, Zoli, a lepattanóval? Mert az egyik legtúlértékeltebb statisztika szerintem ever.
Igen, és hát ugye főleg a mai ligában, nem akarok ugye például Luka ellen beszélni, vagy de ugye Westbrookot is nyilván lehet mondani, aki ellen viszont kifejezetten szeretnék, és szeretek is beszélni, hogy a védőpattanó is, tehát hogy ma már annyira bevett szokás tényleg, hogy ott hagyod a labdát a playmakerednek, és persze előny is egyébként, mert ha jól lepattanozó playmakered van, egy időben ezzel nem értettem egyet, de ma már inkább a másik oldalon állok, tehát nem gondolom azt, hogy nagyobb előny az, hogyha van egy jó magasod, aki ugye ezekkel az outlet kidobott, erősen kidobott passzokkal tudja indítani a már mozgásban lévő big winget vagy irányítót, nem akkor előny ez. Benne van ugye potenciálisan egy labdaladás, tényleg jobb időnként, hogyha a magasad abból a szempontból tradicionális, hogy a kizárásra is jól tud figyelni, fizikális, nem egy puha pöcs, mert az nyilván minden érában árt, a mostaniban is, és szépen le tudják szedni a Lukák, a LeBronok, a Westbrookok a lepattanót, és szépen megindulnak vele. Ez tök jó. Viszont épp ezért például az ilyen típusú játékosoknál azért azt is meg kell nézni, hogy hányszor csinálják úgymond meg nekik a lepattanót a csapattársaik, vagy ténylegesen bemennek ugye a sűrűjébe, és úgy tudják leszedni a pattanókat, és itt azért vannak nagyon nagy eltérések. És ehhez tényleg nézned kell a meccset. A másik probléma pedig az egyébként, hogy vannak olyan több probléma is van, az egyik másik probléma, hogy vannak olyan csapatok, akik például teljesen feladják a támadó lepattanózást, vagy minimálisra csökkentik, és például ott nem is lesz elvárás egy játékosnál, hogy ő azért egyáltalán bemenjen és megpróbálja leszedni.
Áll a center, áll a center a gyűrű alatt, és oda hullik a labda, kinyújtja a kezét, megsimogatja, körülnéz, megkávézik.
Körülbelül igen, így néz ki, és ez sem feltétlenül annyira kulcskérdés. Tehát, hogy a mai NBA-ben nem feltétlenül ezen múlnak ugye a győzelmek. Mindig lehet korrelációt találni egyébként a lepattanózás és a győzelem között. Abban a szempontból, hogy a nagyon rosszul pattanozott csapatok azért ma sem lehetnek sikeresek.
Talán egy kivételt azért soroljunk fel, ugye a LeBron Wade-fél a Miami Heat volt, azt hiszem talán 30. lepattanozók, nagyon rosszak voltak.
Igen, ez, ha jól emlékszem, ott is az volt, ugye, hogy a nyers statisztikában, és egyébként a lepattanozó százalékban például sokkal jobbak voltak,
amit most jegyezünk meg, hogy sokkal érdemesebb nézni, mert a lepattanóval is van egy olyan baj, hogy például sokkal kevesebb lepattanója van egy lassabban játszó csapatnak, vagy kevesebb lepattanója van egy offense egy támadó lepattanóról nem menő csapatnak. Például az old school csapatok, mint a Knicks, ilyen, vagy San Antonio Spurs, ugye itt elsősorban az edzőkön keresztül lehet ezt jól látni.
És kevesebb lepattanója van az egyébként gyengében, mondjuk a triplát gyengében védő csapatoknak, illetve nyilván az is számít, hogy te mennyire vagy jó támadó csapat. Mert például egy Warriorsnak, a Peak Warriorsnak, amelyeknek csapatszinten volt valami, nem tudom, 60%-os effektív mezőny százaléka, és gyakorlatilag alig kellett figyelni arra, hogy mi legyen a támadó pattanókkal, tehát ott már eleve ez limitálni fogja. És nyilván az is, hogyha valaki, melyik csapat nagyon sok büntetőt harcol ki, ez mind-mind befolyásolja, a pace persze alapvető, és ezért azért jó, tényleg az a statisztika, ami a possession-okra levetítve tényleges labdabirtoklások számára megmondja, hogy ők egyébként milyen frekvenciával tudják leszedni a pattanót. Ezek a kigyűjtöttek egyébként mindig jobbak, tehát ha összetudjuk hasonlítani az alap statisztikát a 100 labdabirtoklásra lebontva, vagy még jobb, ha olyan statisztika, ami bizonyos szituációkra lebontja, főleg védekező statoknál van ez így, ugye, hogyha x lábon belül, x méteren belül van egy játékos, akkor hogyan védi az illetőt, illetve például a centereknél ugye a gyűrűlevédés az sem, hogy ott abban is vannak egyébként problémák, bele lehet kötni, de az még egész pontos, hogy amikor valaki nagyon közel van, akkor milyen százalékkal tudja levédeni a kísérleteket.
Igen.
Szóval mindig kivonat statisztikába gondolkodjatok, azok sem tökéletesek, de ott már jobbak, mint a sima nyers számok, amiket nem azt mondom, hogy nincs értelme nézni, mert én is nézem, és én is tök jól éreztem magam Luka 42-17-13-as meccse után.
De az a baj, hogy még viszonyítási alapnak is rosszak, tehát nem lehet egymáshoz viszonyítani ez alapján a játékosokat úgy igazán, miközben mondjuk egy lepattanó százalék alapján, igen. Tehát miért valószínűleg a posztjához képest az NBA legjobb lepattanózója, ez most nagyon durva, vegyetek levegőt, Josh Hart. Azért, mert fantasztikus támadó lepattanózó, nem csak hatalmasat ugrik és jó ütemben, hanem mindig leszedi a hosszú labdákat is, és emellett védőpattanózónak is jó, és ő egy 2-3-as. Tehát most nyilván azért tettem hozzá, hogy a posztjához képest, de olyan kiemelkedő lepattanózó Josh Hart egyébként, és szerintem ezt senki nem emlegeti úgy nagyon, mi azért velünk előfordul, de Josh Hart ráadásul, mivel 2-3-as posztról hozza ezt a lepattanózási készséget, egyáltalán nem az van, hogy a csapata ettől rosszabbul fog összességébe pattanozni. Ugye Drummondnál láttuk ezt, hogy igen, ő minden lepattanót magának akar, éppen ezért, amit végül nem sikerül megkaparintania, az biztosan az ellenfél fogja.
Igen, nagyon jó. És amit még akartam mondani, és ez fontos, hogy ugye az elején volt a Jason Kidd-Westbrook összehasonlítás. Amit még megtehetünk, hogy hasonló stílusú játékosokat összehasonlítunk, mert hogyha például az assist to turnover ratio alapján Luka Doncicot és LeBron James mérik össze, mind a ketten ugye irdatlan mennyiségbe kezelik a labdát, mind a ketten kreatív ballhandlerek, mind a ketten rohadt sokat támadják a gyűrűt, mind a ketten rohadt sok faltot harcolnak ki. Na, itt már érdekesebb, mert itt már meg tudod tenni ezt az összehasonlítást. Viszont, hogyha összehasonlítanád mondjuk, nem tudom, egy régi ugye Steve Nash-sel, vagy egy Jason Kidd-del, akkor annak nincs sok értelme, mert bár náluk is van a labda, és ők is pumpálják, de ők nem fognak olyan veszélyes szituációkba belemenni, nem fogják olyan szinten, olyan frekvenciával támadni a gyűrűt, hanem ők tényleg passzolnak, vagy dobnak inkább, és messze nem lesz ugye ez a statisztika annyira mérvadó. És például egy Chris Paul is, aki bemegy a festékbe és kerülget, de ő nem, tehát annyira, és itt most mondhatjuk azt, hogy akkor most Chris Paul intelligensebb, mint LeBron vagy Luka, lehet, hogy egyébként igen, de itt nem abban jön, hanem egyszerűen neki a fizikai adottságai miatt is meg kell néznie, hogy ő mibe áll bele, és ő nem fogja úgy támadni a gyűrűt, hanem ő ezeket a midrange dobásokat bevállalja, és olyan alacsony a súlypontja, hogy egyszerűen nem is lehet elvenni tőle a labdát, tehát nem fair azt mondani szerintem, hogy Chris Paul egy sokkal jobb passzoló például, mint LeBron vagy Luka, hanem egyszerűen olyan alacsonyan van a súlypontja, hogy egyszerűen nem fogja olyan szituációkba elhagyni a labdát, mint a LeBron vagy Luka elhagyja, vagy támadó faltot szenved el például, mert nem kerül bele egyszerűen ilyen szituációkba egy Chris Paul.
Igen, turnover, szintén pontosan ugyanezekből az okokból, amiket felsoroltunk, egyszerűen usage-gel együtt kell nézni, egyszerűen a turnover százalékot kell alapból nézni, és ha nagyon akarod csak a turnovert, akkor az is 100 labdabirtoklásra vetített statba. Tehát gyakorlatilag azt a teljes ilyen fő statsort így át kellene írni, hogy amit látunk elsőre egy játékosra az összes oldalon, az így tök más legyen, és ebben amúgy beletartozik a blokk és a stíl is, de a blokk talán a legőszintébb stat az összes közül. Szerintem a pont viszonylag őszinte azért, de az se igazán, de a stíl az nagyon nem. A blokk az egy rendkívül őszinte stat, én azt gondolom. Viszont a blokkra és a stílre is nagyon fontos azt megnézni, hogy kifejezetten a besegítő védekezést mutatja ez a két statisztika. Attól még, hogy ebben mondjuk valaki nem jó, mint Klay Thompson, vagy mint Dillon Brooks, attól még lehetnek baromi jó egy az egy védők. Tehát ez még bőven benne van, és ezt például nem ezek a statisztikák mutatják meg. A másik pedig, hogy mivel az NBA elképesztően felgyorsult, látjuk, hogy a védekezések is inkább már opportunisták, mert nem élnek azzal az illúzióval, hogy itt mindenképpen minden egyes támadó végkifejletet meg tudok fogni. Senki nem fog senki mellett elmenni, hanem inkább azt szeretnék, hogy akkor már ő dobja el, és a legrosszabb helyről, ami neki a legrosszabb, mondjuk a rossz tripla dobó dobja el bal 45-ről. És ugye erre akarják rákényszeríteni. Na, tehát mivel a védekezéseknek is ilyen a felfogása, ezért gyakorlatilag, hogy is fogalmazzak a stílekkel kapcsolatban, eléggé kezdenek véget érni, már az egy az egybe védekezek, és kirabollak, ugye van ez a pickpocketing, tehát hogy az már, még van egy pár védő, aki ezt meg tudja csinálni, és látunk meccsenként egy ilyet, de az már nem igazán ezt mutatja, hanem azt, hogy mondjuk valaki be tud ugrálni a passávokba, valaki már annyira tudja, hogy mi következik az ellenfélnél, inkább a besegítő védekezésre vonatkozik megint csak a stíl is. A blokkot azért tartom őszintének, mert a blokk, aki vezeti, az valószínűleg jó rim protector tényleg. Tehát, hogy nem nagyon van más szituáció, ahol úgy igazán blokkolhatnál. Nyilván extra, amikor Chris Boucher kirepül és blokkolja a triplát, ugye ő ebbe a legjobb a ligában, de azért érezzük, hogy ettől még nem kell hasra esni, és ez még nem egy-egy védekezés.
Igen, és azért a blokkot is kicsit úgy vagyok vele. Persze ott van, ahol nagyon mérvadó, és tényleg megsüvegelendő, és hogyha levetítjük a tényleges játékra, akkor sem feltétlenül árul el gyengeségeket. De például Whiteside-dal kapcsolatban is azért meg kell említeni, hogy nála tipikusan az volt, hogy ő vezette a ligát blokkokban, hogy ő tök hülye módon elugrált mindenre, és az sem jó. És nyilván meg is ilyen egyébként.
Mitch Robinson
is, bár benne azért bízok, hogy még ez változni fog, meglátjuk, szóval ott is azért ez kicsit más. Egyébként, ahol és amire igaz szerintem, amit mondtál, az nem is magas embereknél, hanem wing játékosoknál. Tehát amikor egy wing játékosoknak van egy blokkja meccsenként, az azért nagyon azt jelenti, hogy ő tényleg jobb segítő védő, mert egy wing játékosnak nem úgy lesz azért blokkja, hogy ő eszetlenül ott hagy mindenkit, és megy mondjuk besegíteni ugye a magas ember felé, hanem ott tényleg általában azért intelligensen csinálják, és vagy leváltanak egy kevésbé jó dobóról, vagy olyan a szituáció, hogy egyébként jól fogták meg, kirohantak rá, aztán mennek egyből ugye be segíteni.
Igen, a chase down blokkok, ha már itt tartunk, ugyanide tartoznak.
Meg a chase down, így van.
Igen.
Ugye LeBron az egyik legjobb ebből a szempontból besegítő védő all time, mint blokkokban. Nyilván Scottie Pippen volt, aki még ebben zseniális volt. Dennis Rodman.
Kirilenko.
Kirilenko abszolút. Tehát ő sem az volt, hogy eszetlenül ment mindenre, hanem egyébként mellette rohadtul intelligens és elit periméter védekezést is tudott csinálni, és hát persze őt azt tette különlegessé, hogy ő elit inside védő is volt, és egyébként ha már felmerült a neve, egy Kirilenko mennyire durva lenne a NBA-ben, főleg ha egy picit a tripláját feljavítaná, hát valami hihetetlen pusztítást tudna csinálni, ebbe az érába sokkal inkább, mint abba az érába csinált.
Így van, ő azon kevesek egyik, aki abszolút egy későbbi érába még jobb lenne. Még egyetlen egy téma most, hogy így az alapstatisztikákon végigmentünk. Ja, bocsánat, itt még nem nagyon adtunk ki alternatívákat, de nem is nagyon van, tehát a blokkot meg a stílt egyszerűen helyén kell kezelni, és a védekező statisztikák nyilván a legnehezebbek. Azt gondolom, Zoli, mind a ketten azt gondoljuk, hogy a Raptor és a LeBronnak a védekező statisztikái nem rosszak, ugye ez a plusz-minusz alapú történet, ott érdemes nézni, hogy ki milyen védő, az nagyon nagyot nem szoktak tévedni azok a statok, de ott is azt mondjuk, ugye, hogy nézzetek meg 2-3 évet egy játékosról, és na azt összegyúrva már nagyjából képet kaptok arról, hogy ki mennyire pluszos vagy minuszos védő. Nem tudom, hogy itt van-e bármi, amit ehhez hozzátennél esetleg?
Igen, tehát ugye ez a Raptorról azt kell tudni, hogy ugye a 538.com, amelyik ugye összerakta, most már talán, nem tudom, 4-5 éve?
Hát még csak 3. Ja igen, 3. Igazad van, 4-5, csak régen még Draymondnak hívták, meg volt egy csomó neve.
Igen, és nekem nagyon tetszik, tehát nyilván nehéz igazán a legmélyebb mélységeig megérteni, mert itt ugye tényleg konkrétan matematikáról is beszélünk már, tehát ami nekem ugye főleg nehéz, de amit a kivonatokból én el tudtam sajátítani, mint mondjuk így, ne nevezzük saját tudásnak, mert mondom a kivonatok alapján, de annak úgy van logikai értelme számomra, és tényleg én azt gondolom, hogy lehet most már ugye hasznosítani, használni. És gyakorlatilag plusz-minuszokra épül, hogy Gábor mondta, amit mi mindig szerettünk, nyilván mindig hozzatettük, remélem, hogy mindig hozzatettük, hogy nagy minta kell hozzá, és én azt gondolom, hogy elegendően kritikusak is voltunk például az RPM-mel kapcsolatban az elmúlt években, mert ott az egyetemen kijött az ESPN RPM-jénél, hogy ott valamit, nem azt mondom, hogy elrontottak, mert nyilván ott is törekednek arra, hogy minél jobb legyen, de egyelőre az elmúlt két évben hát nagyon-nagyon furcsaságokat láttunk.
Igen. Nem jó ott az egyensúly.
Igen.
Az ő védekező mutatójuk volt mindig a legkevésbé hihető, legkevésbé pontos, úgyhogy igen, a LeBron az ugye a PIPM-nek, sokat hivatkoztunk rá, az utódja, tehát ott azt csak elnevezték LeBronnak. Szintén szerintem érdemes nézni, nem annyira jó védekező mutató, mint a Raptor, de lehet, hogy az összmutatóban meg talán az a legjobb. Érdemes azt is nézni, az ugye kifejezetten az ESPN-nek a Real Plus Minus-ának a továbbfejlesztése, a véletlen faktor számolásával módosítása, ez azon alapszik, azért nyilván ennek is megvannak a saját korlátai.
Igen, most például a Raptorra visszatérve, nyilván a Raptor az túl fogja értékelni picit, ha túl lehet értékelni ugye a hihetetlen abdominás irányítókat, játékosokat, például egy James Harden vagy Steph Curryt, de hát ők basszus tényleg ennyire jók, és én azért szeretem a Raptort, mert ha azt mondod, hogy túlértékeli ezt a két játékost, én meg azt mondom, hogy nem, mert a mostani érában simán lehet, hogy ők kette még mindig a két legértékesebb támadó játékos, és simán lehet, hogy egy LeBron James már nem annyira. Uh-huh. És mint ők, nyilván LeBron elképesztő, tehát nem fogom azt mondani, hogy nem top 5-ös játékos meg mindig, mert én is oda fogom tenni, hogyha csinálunk majd egy player rankinget. Ezért is lehet érdekes, hogyha szezon előtt még tudunk csinálni még egy top 20-as listát, és azt átbeszéljük. Ha oda rakom LeBron top 5-be még mindig, akkor most fogom megtenni utoljára, ez tök egyértelmű. Ami nem, megint csak nem kritika, hiszen 37 lesz az évvégen. És még visszatérve a Raptorra, és úgy búcsúzóul is, azért a Raptor például abban is rohadt jó, hogy a two-way játékosokat, a két oldalú védekezni és támadni is nagyon jól tudó játékosokat is azért
kiemeli, felértékeli.
Kiemeli, rohadtul értékeli, és igen, centerekkel kapcsolatban kicsit ilyen szeretlek-utállak dolog, tehát van, akiket nagyon szeret, van, akiket nagyon utál a statisztika, a Raptor, de például a modern centereket, ami például egy Nikola Jokic vagy egy Joel Embiid is, sőt, egyébként a védekező specialista Rudy Gobertet is például imádja a Raptor, mind a hármajukat, tehát az a statisztika, amelyik egyszerre tud ilyen különféle típusú, de domináns játékosokat értékelni, azt szerintem azért már önmagában nem rossz, és azért nyilván szeretjük mi is azt, hogyha ezek a ranglisták összeillenek azzal, ami a fejünkben van, amikor a legjobb játékosokra gondolkodunk, na és ebbe aztán tényleg eddig legalábbis a Raptor verhetetlen. Tehát amikor megnézed a Raptor top 10-ét, meg top 15-ös listáját, akkor nem nagyon vannak kérdéseid, mert egyszerűen azt mondod, hogy igen, tényleg ezek a liga legjobb játékosai.
Illetve azt is elmagán mondanunk, hogyha van ott valaki, aki esetleg valamennyire meglepetés, az általában egy olyan meglepetés, akiről már egy ideje beszélsz, hogy nagyon jó, sokkal jobb, mint gondoljuk. Tehát, hogy nem ilyen teljesen what the fuck dolgok történnek, mint mondjuk az ESPN Real Plus Minus-nál. Na jó, szóval akkor átbeszéltük az alapstatisztikákat, és még a összetes statisztikákról is volt szó. Még két nagyon apróság, az egyik Zion, mondjuk Kawhi-jali párhuzamban, tehát, hogy Kawhi-nak ugye a keresztszalag szakadása van részleges. Ezt így utólag tudtuk meg, de hónapokkal később. Zionnál meg most tudtuk meg, hogy amúgy eltört a lába. És hogy így majd hát így műtét után lábadozik. Szóval ezek nagyon durvák, és van egy ilyen elmélet, hogy ezt azért is csinálják a klubok, mert hogy rontja a fogadási kedvet, és ugye az nyilván money az NBA-nek, és ezért egy ilyen kicsit, hogy is mondjam, csak háttér alkú az, hogy ne nagyon hozzák nyilvánosságra a nagy sztárok sérülését, ami szerintem óriási baromság. Csak ennyit akartam ezekhez hozzáfűzni.
Igen, egyetértek, de hogy vicces, hogy amióta ez kiderült, az ott az Zion hirtelen lenyilatkozott, hogy jaj, nem akarok sehol menni, én imádok itt.
Igen, jól van.
Kicsit a kettő között nem tudom, mintha lenne egy pici összefüggés. Tehát, hogy
hát meg,
amúgy nekem eltört a lábam, bocsi, és megbűtöttek, De amúgy imádok itt lenni, és szeretnék is maradni. Oké, Zion, köszönjük szépen.
Meg az a sztori, hogy David Griffin, azt hiszem, ő személyesen, de lehet, hogy a stábja valaki, így bementek Zionhoz még, mikor újonc volt, és akkor zongorázni akartak neki, és akkor erről kérdezték Zion-t, és Zion így mondta, hogy egy felnőtt ember, persze, hogy kiküldtem őket, egy felnőtt ember bejött zongorázni a lakásomba, szóval, hogy így maradjunk annyiban, hogy nem, nincsenek még teljesen egy hullámhosszon. A másik csak egy nagyon rövid történet, hogy ugye az erdő öt kis állatkája versenyzett, és akkor volt a róka, akinek én nagyon-nagyon drukkoltam, mert a róka soha nem tartozott egyik párthoz sem igazán, és úgy tűnik, hogy a róka benne van az első háromban, aminek nagyon-nagyon örülök. Ezt még el szerettem volna mondani, ez elég friss hír.
Oké, okay, rendben. Nagyon sok állat van egyébként itthon, úgyhogy...
Nagyon sok állat van, egyik rosszabb, mint a másik. Zoli, pénteken vagy szombaton jövünk legközelebb, újabb két csapattal. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, jövünk tehát. Elnézést itt a politikai poénkodásért, meg kiszólásért. Viszont, amit mindenképpen vegyetek komolyan, hogy ne csak velünk tartsatok, hanem várjátok már együtt velünk az 500. adást, mert ha megengedik a körülmények, akkor arra nagy dolgokat tervezünk, és természetesen lehet minket támogatni Patreonon. Köszönjük, ha megteszitek, minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.